Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Rényi András előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Rembrandt részkarcok. Mítosz, szöveg, technika. Második rész. Lázár feltámasztása. A felvétel 2004. szeptemberében készült.
Hát akkor emlékezetem szerint annál a provokatív kérdésnél hagytuk a múltkor abba, hogy itt van ez a bizonyos Lázár karc, és hogy azt a hipotézist próbáltam, vagy azt a paradoxon próbáltam megfogalmazni, hogy szerintem ez egy zseniális tévedés. Pontosan nem is tévedés, egy rossz mű, amely azonban mégis a géniusznak a jegyeit viseli magán. Csak annak a kedvér, hogy emlékeznek, végigfuttattam gyorsan azt, amit eddig láttunk. Tehát ugye van egy festményverzió, nagyjából egy idős a részkarccal, kicsit korábbi. Van egy rajz, aminek a datálása vitatott. Van a 1642-es későbbi részkarc verzió, amiről még majd kell beszélnünk. Akkor megmutattam a két részkarc közötti méretbeli különbséget, ami nagyon figyelemre méltó probléma. És akkor az elvezetésnek a szerkezeti elemeit próbáltuk végigkövetni különböző más korábbi ábrázolásokon, tehát a narratívának, a narrációnak a szerkezetét, egy bolgár ikon, Giotto híres freskója a Scrovegni kápolnában, Padovában, és annak a jellegzetes éppént a bizánci, illetve a bolgár ikon által reprezentált ikonhagyományban az való szoros kapcsolata. Mutattam Benozza Gozzolinak egy Giottót fölvizező, föllazító, elbeszélő jellegű képét Firenzéből, és arra próbáltam kihegyezni a dolgot, hogy a tendencia abban az irányban megy a 19. században, hogy a hosszú elbeszélő történetnek egy-egy koncentrált pillanatát ragadják meg a művészek, és erre már Rubensnek ez a képe is jellemző példa. Tehát elhagyja az előtörténet, a hosszas előtörténet, amely még mondjuk Giottónál vagy Benozza Gozzolinál is olyan fontos szerepet játszott, és ezzel szemben az utolsó pillanatokra koncentrál. És akkor beszéltem arról, hogy Rubens és Livens együtt dolgoznak ugye a 1620-as években Leidenben, és közös műhelyt vezetnek Rembrandttal, és nagyjából ugyanazokat a témákat is dolgozzák fel. És ennek egy példaként tekinthetjük a Lázár föltámasztása témáját is, amit szintén Livens is két verzióban is fölött van, egy részkarc verziója, amely bennünket tulajdonképpen a Rembrandt részkarchoz képest jobban is kell, hogy érdekeljen, ami egyébként egy tükörfordítása a festménynek. Tehát itt most megfordítva látjuk a részkarcot. Fordított állapotban, ami azt is mutatja, hogy Livens úgy másolta le a festményt, hogy nem számolt azzal, hogy amikor a nyomat az majd fordítva fogja hozni a festmény eredetiét. Ez tipikus fiatal művészekre jellemző hiba, Rembrandtra is jellemző volt egyébként, őnek is voltak ilyen hebehúrja megoldásai. Na mindegy, és akkor itt tartottunk a festmény, illetve a részkarcnál, illetve annak a kérdésnek azt a kérdést tettem föl, és azzal fejeztük be a múltkor, hogy vajon Rembrandt hogyan viszonyul a szöveghez, valóban mennyiben tekinthető ez a részkarc, most a részkarcról beszéljünk, a szöveg adekvát, úgymond illusztrációjának. Egyenlőre nem foglalkozunk azzal, hogy milyen médiumban készül, részkarc, festmény, rajz, mi egymás, most egyenlőre csak a narráció természetéről beszélünk, tehát egy meglehetősen szűkere szabott kérdésfeltevésen belül mozgunk. Na szóval, van valami furcsa ebben a képben, amióta ismerem ezt a képet, engem ez azóta hihetetlenül zavar ebben a képben, miközben arra kell rájönniek, hogy ez a furcsasága voltak éppen jelvény a zsenialitásnak. Tehát, hogy valami nem stimmel ezen a képen, valami fura dolog van rajta. Beszéltünk a múltkor, valaki szóba hozta itt azt, hogy szimpadias, ugye? Valaki ezt a kifejezést használták, hogy szimpadias. Hát kétségül nagyon szimpadias a kép, de egy picit közelebb kéne lépnünk, kicsit közelebb kéne mennünk, hogy megértsük, hogy valójában mit is jelent itt az, hogy szimpadias, és mit is csinál Rembrandt akkor, amikor a színpadot kreál. Miféle színpad ez, amelyen Rembrandt figurái mozognak? Ugye az első dolog, amit megkérdezhetünk, az az, hogy melyik az a pillanat a szövegben, most egy pillanat, akkor visszatok menni a szöveghez, melyik az a pillanat a szövegben, amelyre ez a jelenet, ha szabad mondom, közvetlen referál, közvetlen hivatkozik. Ugye a történet, emlékszünk, Lázár halálának az elbeszélésével kezdik, aztán az, hogy Jézus elmegy, a két Mária elébe járul, oda mennek a sírhoz, van egy ilyen hosszos párbeszéd, engedítsétek el a követ, szaga van, stb. Ugye ezt foglaltam össze itt ebbe a kis buta tematikus sorrendben. Melyik az a pillanat, amit a részkarc ebből a... Melyik sort kellene sárgával kiemelnem, hogy korrekt legyek a saját korábbi eljárásomhoz képest? Jézus imádkozik. Miből következtet arra, hogy Jézus imádkozik? Milyen a mozdulat? Ez az imádkozás mozdulata? Egyébként, hogy a szöveg tudjuk, hogy szó szerint arról beszél, hogy Jézus égedek emeli a tekintetét. Hengerítsétek el a követ. Na de hát már régen el van hengerítve, honnan tudjuk? Rajta áll. De az, hogy látszik, tehát ugye az, hogy el, tehát ugye emlékeznek vissza, hogy Giottónál például ez a dolog hogy van megoldva. Tehát látjuk, hogy hengerítik is a követ, meg azt is látjuk, hogy Lázár már ott áll a sírban, már azt is látjuk a sír ajtajában, már azt is látjuk, hogy hozzányúlnak, hogy eloldozzák. Tehát a Jézusnak a mozdulata Giottónál több mindent jelent. Igaz? A kép olvasása, az, hogy most pontosan mit látunk, és az a szöveghez hogyan viszonyul, azt látjuk, hogy mindennek az iniciálója Jézus, minden Jézusnak a parancsai az ő irányításával történik, ő a főszereplő, vagy az egyik főszereplő. De az az egy mozdulat, amit Giotto itt megragad, az több mindenre vonatkoztatható. Hengerítsétek el a követ, Lázár jöjj ki, oldozzátok fel. Sőt, ugye a két Mária megismétlés, amiről szintén beszéltünk a múltkor, ezek a nagyon jellegzetes megkettőzésnek a motivuma, amely ugye Jézus lába elé térdepelve ábrázolja a két asszonyt, valahogy a Jézus gesztusát ő rájuk is vonatkoztathatóvá teszi. Hiszen tudjuk, hogy hosszasan Jézus hosszasan beszél a két asszonnyal. Tehát ehhez képest a Rembrandti megoldás, látjuk ott a 41. vers azt mondja, a követ tehát elvették, Jézus pedig fölemelte szemeit, és így szólt. Tehát ha az imádságnak a motivumát mindenáron be akarjuk emelni ebbe az elbeszélésbe, vagy a képi elbeszélésbe, akkor mondjuk Livensnek a képén jobban látjuk azt, hogy valóban fölcsapja a tekintetét. Tehát erre mondhatjuk, hogy na ez abban a pillanatban ábrázolja Jézust, ha tegyük föl, hogy feltételezzük, hogy egy pillanatról van szó, és azt a merőben spekulatív feladatot adjuk magunknak, hogy találjuk meg a szövegben azt a pillanatot, amelyiket a kép éppen ábrázol, akkor talán erre lehetne mondani, hogy ez az imádság pillanata. Bár másfelől erre meg azt lehet mondani, hogy itt meg azt lehet már látni, hogy a két kezét már éppen kinyújtja a sírba, kicsit komikus jelenet ugyan, tehát ez már mint egy az eredményét is mutatja annak. Tehát, mint hogyha itt összevonnál Livens, felé az éreget tekint, és azt mondja, Lázár, jöjj ki! Ugye, és akkor... Tehát így... Ott van egy halott a sírba, és akkor azt mondja, gyere ki, és akkor kijön. Tehát ugye történik egy csoda. Nem akármi egy csoda. Mi az a valami, ami ezt a csodát végrehajtja? Kinek a hite, ha a hitről van szó? Nem tudom, hogy a hitről van szó, de hogy valóban erről van szó, akkor az kinek az ereje vagy a hite az, amelyik ezt a csodát végrehajtja. Jézus hite? A szemlélőké. Már miénk? Tehát kvázi az enyém? Vagy hogy? Az ő hitük? Tehát akik ott... Na szóval ez egy nagyon-nagyon furcsa játék, amiről itt ebben a történetben szó van. Egész pontosan szó, azt lehetne mondani, hogy Rembrandt észrevesz valamit ebben a történetben, amit a többiek furcsa módon nem vesznek észre, vagy azért nem vesznek észre, mert nem látják, vagy azért, mert nem akarják észrevenni. Holott a történet nagyon-nagyon, ha szabad így mondanom, egy bizonyos rétegében nagyon egyértelműen fogalmaz. Szóval mit olyan úgymond ez a szimpadias ez a kép? mert azt gondolom, hogy ezt nem nagyon vitathatjuk, hogy színpadias, és hogyha azt a kérdést tesszük fel, mert az én eredeti kérdésem volt, hogy a két kép közül melyik a jobb? Melyik a, mondjuk úgy, hogy a jobb illusztráció, ami egy rossz kérdés természetesen, hiszen azt is a múltkor már megpróbáltam eltudogni, hogy mind a két illusztrációt, az illusztrációkat nem valamilyen elvont mércéhez képest kell jobbnak vagy rosszabbnak minősítenünk, hanem úgy kell valójában föltenünk a kérdést, hogy, mit interpretál bele a történetbe az egyik illusztráció, és mit interpretál bele a másik, vagy mit olvas ki az egyikből, és mit olvas ki a másik belőle. És azt gondolom, hogy a két illusztráció nem ugyanazt olvassa ki a történetből, és legfeljebb azt tehetjük, hogy nekünk melyik olvasat tetszik jobban. És azt kell mondjam, hogy nekem ez a másik olvasat jobban tetszik egyébként, tehát ha így a privát ízlésítéletemet kell meghozni ezzel kapcsolatban, de az első is egy zseninek az olvasata. Próbáljuk ezt a Jézust valahogy egy kicsit pontosabban megragadni? Az arcát nem látjuk, ez világos. Ez azt jelenti, hogy jelentéktelen az arca? Nem abszurd tulajdonképpen? Nem képtelenség egy Jézust ábrázoló, Jézus egyik nagy csodatát ábrázoló képen az, hogy pont a legfontosabb, a benne legfontosabbat, most nem tudok ennél közösebben fogalmazni, nem látjuk? Mi kéne az arcánk tükröződjön? Hát így a sztori alapján. Mit gondolnánk átszelemült, ha már csodát tesz, igen. Istennel társalog. Igen.
Hiányzik az
áhítat. Igen, áhítat az nincs a képben. De hogy értsé ezt? Jöjjön már, gyere már! Mire vársz? Aha. Aha. Nem furcsa? Nem találja furcsa ezt a gesztust? Tessék? Hogy lehetne jellemezni ezt a gesztust? Hogy? Pökhendi. Kicsit pökhendi.
Fölényes.
Tessék? Mintha unná az egészet. Mint aki minden nap ilyet csinál. Nagyon jó. Hát akkor miről szól a történet? Látunk egy képet. A kép valamilyen módon jellemzi Jézust. Most a többiek nem foglalkozó. Jellemzi Jézust. Ez a jellemzés legalábbis ambivalens. Maradjunk ennyiben. Tehát nem látjuk az arcát, a testtartásában van valami hegyke, valami... Mi volt a kifejezés, amit az előbb használt? Pökhendi, vagy szóval valami ilyen keresett, valami nem stimmel. Azt hiszem ennyit, legalábbis ezt az ambivalenciát legalábbis megfogalmazhatjuk, hogyha ennél pontosabban nem akarunk fogalmazni. Tehát a kérdésem a következő. Mi indokolja a szövegnek, mely fajta olvasata indokolhat egy ilyen típusú ambivalens Jézus képet ebben a történetben? Tehát melyik a történetnek az az olvasata, amelyikből ez következik? Miről szól ez a történet? És azt javasolnám, hogy ezt egy picit olvassuk végig. Mert ez egy érdekes történet. Tehát volt egy Lázár nevű beteg Betániában, Máriának és nővének Mártnak a falujában. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel, és lábát hajával törölgette. Az ő testvére Lázár volt beteg. A nővérek üzentek érte, Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus meghallotta ezt, így szólt. Ez a betegség nem válik halálára, hanem Isten dicsőségére, hogy megdicsőn által az Isten fia. Jézus szerette Mártát, meg a nővérét és Lázárt. Ugye földrajzilag a Jordánon túli másik Betániában, Jeruzsálem külvárosában vagyunk, Jézus ott lakik éppen a tanítványokkal. Ott van a tanítványokkal. És át kellene mennie Judeába, a másik Betániába, hogy Lázárt meglátogassa, hogy ahova a testvérek kérik, a két nővér kéri, és ez egy nem kockázatoktól mentes vállalkozás. Tehát az történik, hogy megkapja a hírt, hogy Lázár, akit szeret, az beteg. Erre Jézus azt mondja a tanítványoknak, ez a mondat a tanítványoknak szól, így szólt, akik őt körbeszik, ez nem komoly betegség, Isten dicsőségére fog válni, nem fog belehalni. Lényegében ezt mondja. És aztán van egy ilyen dodonai félmondat, hogy Isten dicsőségére, hogy megdicsőn által az Isten fia. vagyis én. Mikor tehát meghallotta, hogy beteg, 2 napig azon a helyen maradt, ahol volt. Miért kapja az üzenetet? Hogy induljon el. Hogy menjen. És miután megkapja, vár. Eltelik 2 nap. Majd 2 napot azt mondja, menjünk ismét Júdeába. Erre a tanítványok azt mondják neki, de rabbi, hát most akartak a zsidók megkövezni, és ismét oda mégy. Nem értik, hogy miről beszél? Erre mit mond neki Jézus? Nekik azt mondja, nem 12 órája van a nappalnak? Aki nappal jár, nem botlik meg, mert látja ennek a világnak a világosságát, aki pedig éjjel jár, megbotlik, mert nincs benne világosság. Mit jelent ez a mondat? Most próbálunk behelyezkedni abba a szituációba, ez az egész történet zajlik. Mi vagyunk a tanítványok, és az Jézus érte csak azt mondja nekünk, na most akkor induljunk el oda. Hát uram, hát veszélyes. Hát most akarnak ott téged? És akkor Jézus azt mondja, nem 12 órája van a nappalnak? Mit jelent ez a mondat ebben az összefüggésben? Némi profanizása azt lehetne mondani, hogy azt jelenti, hogy édes gyermekeim, nem tudjátok, hogy miről van szó. Így sötétségbe vagytok. Ha tudnátok, hogy miről lesz szó, akkor nem tennétek fel ilyen kérdést. És aztán így szólt hozzájuk. A barátunk Lázár elaludt, de megyek, hogy felkeltsem őt az álomból. Mire a tanítványok? Uram, ha alszik, meg fog gyógyulni. Mit jelent ez? Nem értik, hogy Jézus miről beszél. Konzekvensen az evangélista kidolgozza ezt a problémát. Plasztikussá teszi. Mert Jézus Lázár haláláról beszélt. Azok pedig azt gondolták, hogy az álom nyugalmáról beszél, vagyis, hogy gyógyuló félben van, vagyis, hogy indokolt volt, hogy 2 nap ezelőtt nem ment oda. Jézus bejelent, hogy induljunk, de még mindig nem mondja meg, hogy mi történt. Mert a következőben aztán nyíltan megmondja nekik, hogy Lázár meghalt, és örülök miattatok, hogy nem voltam ott, hogy majd higgyetek. De menjünk. Nem ragozza, hogy mi a szándék, ami fog történni, csak így bejelenti, hogy ő örül miattuk. A ti hitetek a tét, amiről ti persze nem tudjátok, hogy miért van kockára téve. Erre Tamás... Ez mutatja, hogy János, mint evangélista, egy igazi drámaírói tehetség volt. Még rátesz egy mondatot, aminek az adott összefüggésben semmi más értelme, csak dramaturgiai értelme van, és azt válaszolja, Didimus, akit Ikernek is neveznek, így szólt a többit, menjünk mi is, és halljunk meg vele együtt. Ez mit jelent? Hogy Tamás... aki egyébként, tudjuk, a hitetlen szerepét játsza majd el később, ebben a helyzetben hogy viselkedik? Vakon hisz Jézusnak. Nem, tehát, hogy úgy mondjam, merő, hát, hogy is mondjam, csak tekintélytiszteletből. Menjünk, hát, ha kell, hát akkor, hát menjünk. Hát mi itt tudjuk, mi, hogy itt mi a kockázat. De tudja azt, hogy mit fog Jézus Lázárral tenni? Érti, hogy miért mennek oda? Hát nem pont arról van szó, hogy azért mondja, hogy menjünk, mert úgyse tudom, hogy mit mondasz, hogy miről beszélsz, és egyszerűen csak követlek téged, akármit mondasz, és akármit bizonyára jól teszed, és bizonyára igazad van. Ebben van valami ennek a vakhitnek, ennek a kérdéseket föl nem tevő tekintélytiszteletnek a beletörődéséből, hogy hát ha így kell lenni, hát akkor legyen így. Mint hogyha azt akarná az evangélista itt nyomatékosítani, hogy ez egy olyan ember, akinek még szüksége lesz arra, hogy megbizonyosodjon a hite tárgyáról. Mert egyenlőre még csak tekintélytiszteletből. Így a tekintélytisztelet nem azon se hittel. És ha téged meg fognak kövezni, hát kövezzenek meg engem is, vagy kövezzenek meg bennünket is. Menjünk, halljunk meg együtt. Körülbelül ezt jelenti. Azért nem gondolom, hogy ez a Lázár halálára való, a Lázárral való azonosulást fejezné ki, mert annak nincs értelme. Legalábbis azt gondolom, hogy így dramaturgiailag nincs értelme. Na, és akkor elindulnak. Akkor Jézus megérkezett, úgy talált, hogy Lázár már 4 napja sírban van. Betánia pedig Jeruzsálem közelében volt, mint egy 15 stádiumnyira, és ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriahoz, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Ez egy fontos mondat. Miért fontos ez a mondat? Mit mond ez? Hogy sokan vannak ott. Így van. Sokan vannak ott. A ház tele van. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, eléje ment, Mária pedig otthon maradt. Márta akkor így szólt Jézushoz, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, de most is tudom, hogy bármit is kérsz Istentől, Isten megadja neked. Mi ez a mondat? Nem érzik, hogy ez a mondat, hogy Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, ez a hangsúlyos mondat? De mit? De mi ez? Hogy? Ez egy szemrehányás. Miért nem jöttél, amikor hívtunk? Hol voltál? Én tudom, hogy te mindent, de hol voltál? És utána Jézus azt felelte neki, testvéred fel fog támadni. Ezt hogy fogja ezt a mondatot? Hogy értelmezi Márta? Azt mondja, tudom, hogy fel fog támadni. A föltámadáskor, az utolsó napon. Hogy hangzik Jézus szájából ez a mondat, hogy a te testvéred föl fog támadni? Az adott összefüggésben az asszony számára.
Mint egy gyenge vigasztás.
Nagyon jó. Mint egy üres vigasztalás. Hát persze, hogy boldog. Na de hát most halt meg, most vesztettem el, most aktuális a fájdalmam. Miért nem voltál itt, amikor itt kellett volna lenned? Valaki tudna rajtam segíteni, szólott neki, hogy jöjjön, és nem jön. És akkor egyszer csak mégis jön, amikor már nem tud segíteni, akkor elébe és azt mondom neki, miért nem jöttél akkor, amikor tudtál volna még segíteni, mert tudom, hogy tudtál volna segíteni. És akkor azt mondja, hát itt a segítség. Hát persze, itt, most már jókor jön, majd a Isten tudja, az idők végezetével majd megoldódik a probléma. Nem tudom, hogy érted, a próbáljuk ezt a szituációt egy színpadon elgondolni. Tehát, hogy vannak eleven emberi lények, akik között egy dráma zajlik. Tudom, hogy valaki segíthetett volna, hívom, hogy jöjjön, nem jön. És amikor mégis megjön, akkor persze, hogy eljönnek, és azt mondom neki, hogy hol voltál? Hát meghalt. És Jézusnak a szava, föltámadott a testvéred, kozmikus távolságú perspektívát rajzol elé, miközben az ő fájdalma aktuális és mostani és pillanatnyi. Az evangélista rendkívül precízen dolgozza ki ezt a dramaturgiai összefüggést. Itt és most én nekem fáj, és nekem az nem vigasz, hogy majd a utolsó napon föltámad. Az asszonynak abban a mondatában, hogy tudtam én, most is tudom, hogy bármit is kérsz Istentől, Isten megadja neked, ez ugyanazzal a vakhittel hangzik, vagy ugyanazzal a rutinszerű, hát persze, amivel Tamás is követi Jézust. Hát persze, Uram, hát Jézus nagy tekintélyű ember, minden szavát elhiszik, majd csomó mindent csinált. Nem tudom, hogy érthető, tehát itt van egy konfliktus, amit az evangélium rendkívül precízen dolgoz ki. hogy Jézus készül valamire, és amire készül, azt nem árulja el. És közben a többiek meg reagálnak a maguk spontán, közvetlen módján. Úgy, ahogyan emberek ilyen helyzetekben reagálnak. Nem értik, és aztán hagyják magukat adott esetben a tekintélytől vezettetni. Hát így kell lenni, hát legyen így. Erre Jézus azt mondja, ugye ezzel válaszol. Ugye ez egy párbeszéd, egy replika. Jézus mond neki valamit, hogy én tudom, hogy föltámad majd. Erre Jézus azt mondja, én vagyok a föltámadás az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is halt, élni fog. És mindaz, aki él és hisz bennem, nem hal meg. Soha hiszed ezt? Jézus elkezd teológiai okoskodással válaszolni. Teologizál. Nem tudom, hogy világos-e. Az adott drámai szituációban az emberek közötti aktuális konfliktus helyzetben ez mellébeszélésnek kell, hogy hasson. Nem azt mondja, hogy lusta voltam, nem szedtem annyi Lázárt, elegem van, hagyjál békén, minek kell nekem mindenbe. Mindenféle választ el lehetne fogadni. Ez a válasz valahogy üresen cseng ebből az nézőpontból. Igen, Uram, hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, az Isten fia, aki a világba jön. Miután ezt mondta, elment. Igen. Nem tudom, hogy nem kap választ az aktuálisan sajgó kérdésére. Miért nem voltál itt? És hogy mennyire erről van szó, azt az mutatja, hogy a jelenet majdnem szó szerint megismétlődik. Előjön a másik asszony. És amikor mielőtt a másik asszony, ugyanaz a szóbeszéd, majdnem szó szerint ugyanaz a párbeszéd lezajlik, eközben még megtudjuk, hogy egyre többen vannak ott a zsidók. Ez az egész dolog nyilvánosan zajlik. Nem négy szem közti beszélgetés, hanem ott az utcán, a falu szélén egy csomó embernek a jelenlétében zajlik. Amikor Mária odaért, ahol Jézus volt, és meglátta őt, lábaihoz borult, és azt mondta, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Szó szerint ugyanazt mondja a másik asszony is. Jézus pedig látva, hogy sír, és a vele érkező zsidók is sírnak, a lelke mélyig megindult és megrendült. Megkérdezte, hová tettétek őt? Azt felelték neki, Uram, jöjj és lásd. Jézus könnyezett. Figyeljük a szerző példás formálását. Jézus könnyezik, megrendül. Vigyétek oda a sírhoz, lássam. Azt mondja, a zsidók azt mondják, az egyik fel azt mondja, íme mennyire szerette őt? Látják, hogy sír. Hát aki így sír, az csak azért sírhat így, mert annyira szeret, mert annyira megrend, mert annyira... De a másik fele a társaságnak nem hisz a sírásnak. Ő, aki megnyitotta a vak szemét, nem tehette volna meg, hogy ez meg ne halljon? Jézus viselkedését az emberek megint egyszer nem értik. Van, aki egy az egybe veszi, van, aki meg inadekvátnak találja ezt a reakciót. Miért rendül meg? Miért sír most egyszer csak, ha eddig esze ágában nem volt ide tolni a képét? Tehát nagyon ambivalens a fogadtatás, nagyon feszült, érthetetlen az egész szituáció a jelenlévők számára. Jézus lelkében még mindig megindulva a sírhoz ment. Egy barlang volt az, és kővel volt befedve, Jézus itt volt, vegyétek el a követ! Márta, a megholt nővére azt mondta, Uram, de hát már szaga van, hiszen már negyednapos. Hát Uram, hát hova gondolsz? Micsoda abszurdum ez? Elnézést kérlek, hogy kicsit dramatizálom a dolgot, csak hogy vegyük észre, a szituáció nagyon-nagyon ki van, pengésen ki van, hogy úgy mondjam, élezve. Hát hogy képzeled? Hát hiszen, hát ez abszurd. Mi értelme van ennek? Végképp itt kulminál az, hogy nem értik, hogy mit akar. Hát szaga van. Jézus azt feltel neki, nem azt mondtam neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét? Most visszautal az előző szövegre. Na. A követ tehát elvették. Jézusnak nagy a tekintélye. A követ elvették, Jézus pedig felemelte szemeit, és így szólt. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudtam, hogy mindenkor meghallgatsz. Csak a körülálló népért mondtam, hogy higgyék, hogy te küldtél engem. Miután ezeket mondta, hangosan ezt kiáltotta, Lázár, jöjj ki! Ez a hangosan nagyon sokat mondó szó. Mert ez azt is jelöli tulajdonképpen, hogyha egy színpadi észre próbáljuk elgondolni, hogy mi történik a helyszínen, azt is jelenti, hogy Jézusnak az imája az valójában néma. Jézus az atyával beszél. És mit mond az atyának ebben az imában? Jézus bocsánatot kér. Miért kér bocsánatot? Tehát, hogy ahhoz, hogy az embereket meg lehessen hatni, ugye, ahhoz csodát kell művelni. De Jézus, tehát ő épp azt mondja, hogy az, hogy a csoda meg fog következni, azt tudtam eddig is. Azt mondja Jézus. Hát ezt tudom, hogy ez így van. Hiszen már addig is csinált egy csomó mindent. Az, hogy ő neki ereje van a csodákhoz, ez nem volt a számára kétséges. Miért van ez az imára szükség? Bocsánatot kér a színjátékért. Bocsánatot kér a színjátékért. Ne haragudj, Uram, hogy én ezeket az embereket az orruknál fogva vezettem. Azokat, akik hisznek bennem, akik jönnek utánam, akiknek fontos a szavam, azokat az embereket becsaptam. És ez a motivum, hogy csak a körülálló kedvéért, hogy jobban higgyenek. Ez ugyanaz a mondat, mint amit az elején az apostoloknak mond. Ti értetek, mondtam, hogy jobban higgyetek. A ti hiteteket akarom megerősíteni. És azért, hogy megerősítsem a hiteteket, ezért lóvá teszlek benneteket. Az orrotoknál fogva foglak vezetni. Jézus alakoskodik. Az egész jelenet során alakoskodik. Miért alakoskodik? Miért van erre szüksége? Mire megy ki a játék? Mi a tétje ennek az alakoskodásnak? Mert ennek funkciója van, célja van. Miért kell ezt neki megcsinálnia? Hogy? Ez az. Hogy a csoda még nagyobb hatása legyen. Nagyobb a durranjon. Minél kevésbé készülnek rá, annál jobban fognak megdöbbenni tőle. Minél jobban, minél késleltetettebb a megértés, annál erősebb. Ha Jézus azt mondta, hogy gyerekek, most menjünk, föltámasztom Lázárt. Uram, hú, te ezt is meg tudod csinálni? Na nézzük! Nem tudom, érted? Ez nem ugyanaz, mint hogyha valakik nem tudják, hogy mire készül, és ez csak ott van előttük az elgondolhatatlan, az elképzelhetetlen. Jézus legnagyobb csodatettéről van szó, ne felejtsük el. Lázár a halott föltámasztása Jézus földi pályának a legnagyobb csodatette. Nem véletlenül van ez így kidolgozva, így fölépítve. Ennek nagyot kell szólnia. És akkor, mikor ezt így elintézte az Úrral némán, hogy Uram, hát, bocs, ne haragudj. Lázár, jöjj ki! Bekiált a sírba, Lázár előjön, oldozzátok ki, és hagyjátok elmenni. És akkor az evangélium ezzel a nagyon szikár mondattal fejezi be ezt a passzust. Sokan a zsidók közül, akik Máriahoz és Mártához jöttek, és látták, amit tett, hittek benne. Vagyis János egy igen szikár mondatta jelzi a dolognak a... Ez működik. Ez működött. és utána tudjuk, hogy innentől kezdődik azt az elveszeltésnek a története is. Ez az, ahol kiborul az utolsó csepp a pohárban, ahol aztán a jeruzsálemi templomnak a papjai végképp eldöntik, hogy akkor most már lépni kell. Nem tudom, hogy világos-e. Az evangéliumnak van egy olyan ennek a szövegnek, a János 11-nek, van egy olyan rétege. És Rembrandt erre érez rá, hogy ez a sztori olvasható innen. És ha innen olvassuk, akkor döbbenetes, hogy az egész történetben Jézus milyen álságos szerepet játszik. Mennyire mágusként, mennyire csalóként, mennyire csalárd módon viselkedik. Azért nem látni az igazi képét, mert ebben a szituációban nem lehetne ábrázolni az arcán azt, hogy valójában mit csinál. És akkor tulajdonképpen itt vagyunk a voltaképpen egy forma problémánál. Mert nézzük meg, hogy tulajdonképpen mit csinált Rembrandt. Ez az egész tartás, amiből kiindultunk, ez a furcsaság, ez a nehezen értelmezhető, hogy tudnánk ezt valahogyan precízebben megragadni? Ez a hanyag csípőre tett, a jobb lábára teszi a testsúlyt, így hátra teszi idét, és... Mi ez? Színpadias beállást, nagy képűsködés. Egy picit nézzük meg a képet közelebbről. Mert ugye mostanában semmi másra nem beszéltünk, csak ennek a testtartásnak a színpadiasságáról. Mi jellemzi a többieknek a testtartását? Mi jellemzi a többieket egyáltalán? Mondjuk Livensnek ez a lapja, hogy egy pillanatra még visszatérjünk, hogy Rembrandt, miben különbözik Rembrandt észjárása Livensétől. Azt gondolnám, hogy erre sem mondanám azt, hogy ez nem nagyon teátrális. Csak az az érdekes a Rembrandt, azt, hogy ez túl sok, azt valahogy Isten tudja, miféle érzékkel vagy tehetséggel érzi. És megfordítja a figurát. És az az érdekes, hogy a nagy Lázár karcon a legfőbb érzésünk az, hogy ez a Jézus, ez valójában kívül van az egész jeleneten. Mint aki egy marionett mestereként mozgatná az eseményeket. Így van, túl van méretezve, így van, nagyon jó. A figura eleve túl van méretezve a többiekhez. Ő az egyetlen, aki teljes testméretében látunk. A nagyon nagy méret, mert ugye előre jön ugye ő van a nézőhöz, most ettől röpuszolától eltekintve, ő van a nézőhöz a legközelebb. Minden mögötte, mint aki az egész szituáció, mint aki kívül helyezkedne. És van még valami, amire Rembrandt ráérez, és ami azt kell, hogy mondjam, hogy zseniális. Szóval zseniális. Picit próbáljuk végig gondolni, hogy egy ilyen csoda hogy történt meg, vagy szóval, hogy ez hogy működik, amikor egyszer csak így előjön egy halott így a sírból. Tehát így el tudjuk magunkat képzelni, hogy mit csinálunk? Van valami nagyon furcsa dolog ebben. Nézzük meg a figurákat, hogy ki hogy reagál. Tessék?
Egyszerre a rémület és a csodálat felváltva.
Rémület, csodálat. Ezeket, mi jellemzi ezeket az affektusokat, hogy rémület, meg csodálat, meg döbbenet, meg... Ez mi? Van valami nagyon fontos dolog, amit Rembrandt nagyon-nagyon pontosan vesz észre. Ugye azt látjuk, hogy minden figura, aki jelen van, ezek... Ott hátul, itt vannak az apostolok, a tanítványok. Minden figura kivétel nélkül Lázárra néz. Miért néznek Lázárra? Hát mert ott van az action. Ott történnek a dolgok. Tehát ha egy csoda történik, akkor ugye a dolog működési mechanizmus az, hogy észlelem, hogy valami várat, ugye még egyszer, valami váratlan, nagyon lényeges dolog. Az egész dramaturgia arra van fölfűzve, hogy senki sem vár arra, hogy mi fog történni. Senki sem érti, hogy mi fog, hogy mi miért történik. És egyszer csak ott van az orruk előtt a csoda. Nincs módjuk arra, hogy rákészüljenek, nincs módjuk arra, hogy elmélkedjenek, nincs módjuk arra, hogy megfigyeljék a csodát. Nem megfigyelik a csodát, hanem megélik. Na most mi az, amikor megéljük a csodát? Az hogy működik? Na ezt, ennek a logikáját kell megérteni. Azt gondolom, hogy a dolog lényege az, hogy a csoda, vagy valami, bármi, ami így módon, amire a Rembrandti affektusok irányulnak, annak mind az a lényege, hogy közvetlen és automatikus reflex. Tehát valami olyasmi, amire a reakciómat nem tudom kontrollálni. Az a lényeg, hogy megdöbbenek, mert nem tudok nem megdöbbenni. Csodálkozom, mert nem tudok nem csodálkozni. Elképedek, mert nem tudok nem elképedni. Nem vagyok abban a helyzetben, hogy mérlegeljem a viselkedést. Nem tudok viselkedni. Nincs viselkedés, nincs mérlegelés, nincs reflexió, egy közvetlen reakció van. Történik valami, és a reakcióm automatikus erre, ami történik. Van ebben valami spontán, valami azonnali, valami feltétlen. Valami, ami azonnal leleplez mindenkit, akire jellemző. Ennek a képnek az a titka megítélésem szerint, hogy Jézus és a többiek közötti igazi különbség a méreteken túl abban van, hogy mindenki, aki a jelenetben részt vesz, az a csodára spontánódon, azonnal, reflexzerűen reagál, és az egyetlen, aki nincs ennek a csodának a hatása alatt, aki maga nem reflektál a csodára, hanem kívül van a csodán, kívül van, mert irányítja, mert pontosan tudja, hogy mi fog történni, mert nincs meglepve, mert nem lehet meglepve. Mert nem ő a csodának a tárgya, nem ráirányul a csoda, hanem ő irányítja a csodát, az Jézus. Jézus lazán kívül kell a jelenetben, miközben mindenki döbbenten belesodródik, beleszövődik a jelenetbe. Van ennek egy nagyon érdekes következménye. Azt mondjuk, hogy jelenet. Tehát amikor azt mondom, hogy jelenet, keveset mondok. Ennél pontosabban kell fogalmaznom. Mire irányul a többiek döbbenete? Egész pontosan, hogy a tekinteteknek a dramaturgiájáról van szó. Ugye beszéltünk el, hogy ugye minden tekintet ugye lázára szegeződik. Minden tekintet kivétel nélkül lázára szegeződik. Senki sincs a képen, aki Jézust nézné. Miért nincs? Miért nincs? Miért konzekvens az a Rembrandti dramaturgia, hogy senki se nézi Jézust? Ahhoz, hogy valaki Jézust nézze ebbe a szituációban, ahhoz minek kéne történnie? Tudnia kéne azt, hogy ez itt most egy csodát művel. Uram, te ezt meg tudod csinálni? De most elnézést kérek, a dolog nevetséges, de valójában tényleg erről van szó. Tehát ha aktuálisan egy döbbenetnek a hatása alatt vagyunk, egyszerűen tárgya vagyok egy rám irányuló aktusnak. Se a hiten, se a szándékokon, se a viselkedésen nem tudok meditálni. Nem vagyok abban a helyzetben, hogy meditáljak. Ezt nagyon fontos, hogy értsük. A reakcióknak ezt az automatizmusát és a kényszerességét. És pontosan ez az a valami, ami Jézust kiemeli a szituációból. Hogy ő ennek a dolognak nincs a hatás alatt. Lázár. Mindenki Lázárra néz. A dolog dialektikus, mert miközben mindenki Lázárra néz, és úgy néz ki, mint mindenkinek a figyelme tárgya Lázár lenne, valójában nem az történik, hogy én Lázárra figyelek. Kiválasztom a sok lehetséges, érdekes tárgy közül pont Lázárt, hanem a fordítottja történik. Ő választ ki engem. Megjelenik, mert nem lehetne, hogy megjelenjen. És őt, aki az én figyelmemet, most bármelyikkel azonosíthatom magamat, hiszen ugyanolyan naív és ártatlan néző vagyok, mint bárki, aki ugyanúgy nem láttam még soha életemben halottat föltámadni, mint akik ott vannak a sír körül. Ő az, aki magára vonja az én figyelmemet. Ő az, aki az egész cselekményt iniciál. Ő az, aki engem mozgat. Úristen, hát ez ott megmozdult, ez ott előjött, ez mozog. És a dramaturgiai trükk az, hogy őt természetesen mozgatják. Ez a valaki, aki mozgatja az én figyelmemet és az én döbbenetemet, az nem Lázár, hanem az Jézus, aki Lázáron keresztül Lázár tárgyát teszi, és utána ezzel a tárgyal etet meg engem. Olyan ez, mint hogyha Jézusnak valójában Lázár csak egy eszköz lenne. Rembrandt rendkívül brutálisan dolgozza ki ezt az összefüggést. Lázár Jézus kezében egy merő eszköz. Eszköz minek a célja érdekében, hogy kiváltsa a csodát? Vagyis azt is mondhatnánk, Jézus figyelmének az igazi tárgya nem Lázár, hanem az, hogy bejön-e a hatás. A kolléganő mondta az ebben a mágust, nagyon jó szó. A mágus effektus. A varázsló pontosan tudja, hogy milyen trükköt fog végrehajtani. A varázslót nem az érdekli, hogy ő ténylegesen mit csinál, azt pontosan tudja. A varázsló az érdekli, hogy a többieknél bejön az effektus. Az ő igazi figyelme egy mondinerrel, Lázár mondinerrel, a többiek döbbenete, a többiek csodálkozása, végsősorban a többiek hite. És ez magyar az egész részét, az egész szituáció, az egész jelenet sorban. Most már nagyon gyorsan végigpörgetem, csak már most már, ha már itt vagyunk, akkor megmutatom. Ez a festmény verzió ugyanezt csinálja, azzal a különbséggel, nem olyan jó, mint a lészkarc, mert ugye szembefordítja Jézust, és valahogy ábrázolnia kell ezt a furcsaságot. Dramaturgiailag itt is már tulajdonképpen létrejött a szerkezet, bár itt még van két figura, akiknek a viselkedését nem egyértelműen a Lázár megjelenése definiálja, vagy határozza meg. Ebben a korábbi verzióban már tulajdonképpen ki van találva a lényeg. Sokkal koncentráltabban, mint Livensnek a képén, ahol ez az egész dolog egyáltalán semmilyen szerepet nem játszik. Livenset egyáltalán nem érdekli az, hogy az egész dolog valójában a körülálló kedvért történik. Rembrandt ezt mélyen megérti. Sokkal tehetségesebben ért az emberi gesztusok nyelvén, sokkal tehetségesebben olvassa az evangéliumot. Ezt megint úgy értem, hogy a múltkor mondtam, tehát hogy fogalmunk sincs, hogy olvasta-e. Tehát azt most így ne úgy tessék szó szerint érteni, hanem úgy, hogy érti a cselekmény voltaképpeni szervezőelvét. Természetesen az emberek nagyon különbözőek. Van, aki intenzíven odahajol, van, aki hátrahőköl, van, aki kicsit távolabbról nézi, van, aki döbbenten reagál, teljesen ki kell magába. Különböző vérmérsékletek vannak. De egy dologban mindenki azonos. Senki sem tudja magát kivonni az effektus alól. Mindenki a hatás alatt van Lázár megjelenésének. Na most van egy érdekes figura, az egyik tanítvány az Jézus háta mögött helyezkedik el ez a figura, akinek a típusa nem teljesen ismeretlen. Rembrandtnak egy másik festményéről, egy 1629-ből való Júdást ábrázoló képről van szó, Júdás visszaviszi az ezüstöket, amely egy nagyon híres kép volt a maga idején, majd most már nem fogom tudni, nem akarom itt az idejüket húzni, majd lehet, hogy a következő alkalom ezt még felolvasom, mert van egy nagyon fontos forrásunk Rembrandttal kapcsolatban, amelyik ehhez a képhez kötődik. Csak azért akartam megmutatni, mert ez volt az a kvalitása Rembrandtnak, amit a kortársak rendkívül módon értékeltek. egy figurának a viselkedése, a színpadi viselkedésének a hitelessége azon múlik, és ez a lényeg, és ezt szeretném nagyon világosan, azon múlik, hogy a figura egy színpadi összefüggés rendszerben mennyire viselkedése, gesztusai, pozícionálása, mennyire motivált abban az összefüggésben a tárgyi környezet, a tárgyi események által. És Rembrandt ebben rendkívül konzekvens. Júdásnak az arckifejezése, ez a nagyon vad és kétségbeesett szenvedélyes arckifejezés, ez az ezüst pénzekre irányul. Ez a vinyogó arc, ez a kínlódó ember, az ezüstökre mered döbbenten. Hiszen csak az ezüstökre meredve válik értelmessé, ugye Kajafásnak a gesztusa, ez a te ügyed, bennünket ez nem érdekel, már egyszer a deal megvolt, intézd el magad. Júdás akkor érti meg, hogy a halál, hogy a bűne visszavonhatatlan, hogy Jézus elárulását már nem tudja visszacsinálni, amikor ezt az elutasító gesztust megkapja Kajafástól. Te dolgod. Vidd a pénzed. És akkor szétszólja a pénzeket a templomban, és ez a kétségbe esett gesztus, hogy szétszólja a pénzt, hogy rámered az általa szétszólt pénzekre, mutatja azt, hogy most értette meg, hogy a pénz nem egyszerűen eszköz ahhoz, hogy visszavásárolhassa Jézus szabadságát, amit ugye megbánt, hanem annak a tudása, hogy nem fog tudni ettől a dolgtól megszabadulni. Egy sors viszony tárgyasul a figura és a tárgy színpadi viszonyában. Ezt az arckifejezést nem lehet ezeket a pénzektől elválasztani, mert nincs dramaturgiai értelme. És Rembrandtnak ez volt a nagy tehetség, hogy olyan feszesen hozta össze egymással a tárgyakat és a viselkedéseket. Annyira a viselkedéseket, annyira a tárgyakra a következő reakcióként tudta ábrázolni. Ez egy ábrázolás probléma. Egy színpadi rendezői észjárás, amely mindent megpróbál a lehető legfeszesebben összedolgozni egymással, hogy abból az egyes reakcióknak a tárgyias értelme és logikája és indoka hitelesen átélhető és visszakövethető legyen. Ez egy színpadi észjárás. Na ezt majd azért akarom ezt megmutatni gyorsan, mert ez a bizonyos Judás figura éppen Huygensnek a szövege alapján, most már nem fogok felolvasni, majd legközelebb, olyan népszerűséget tett szert, hogy elkezdték másolni. És van egy híres, volt egy kortárs rézmetsző, bizonyos Wenzelius Hollár, németesen Wenzel Hollár, aki lemásolta Rembrandtnak ezt a Júdás figuráját, és ilyen akkoriban divatos ilyen arc atlaszokban, mint ilyen típus ábrát sokszorosította, és így alkalmazták például a síró Heraklitusznak az alakjaként is. Vagyis mi történik Wenzel Hollárnál? Az történik, hogy talál egy kifejezés sémát Rembrandtnál, talál egy figurát Rembrandtnál, akinek az értelme, a kifejezésének az értelme abból a reakcióból fakad, ami az adott kép összefüggésében a tárgyához fűzi, és ezt kiemeli ebből az összefüggésből, áthelyezi egy atlasznak az absztrakt rendjébe, ahol innentől fogva a síró, vagy a nyomorú, vagy nem tudom milyen embernek a sémájává válik. Egy séma lesz valamiből, aminek az értelme éppen a nem sematikus voltában, a pillanatnyi szituációval a spontán reakciónak a természetességéből fakad. Rembrandtnak ezt a dramaturgiai észjárását kell megértenünk. A korai Rembrandtnak a zsenialitása ebből fakadt. Hogy megértette azt, hogy amikor történeteket mesél el, beszél el, akkor a történetekben emberek spontán viselkedését kell ábrázolni. Imádta azokat a történeteket, úgy kereste az által ábrázolt történeteket, hogy olyanok legyenek, amelyekben ezeket lehet megragadni. A pillanatot, amelyben az emberek spontán módon reagálnak. Az affektusoknak, a lelki állapotoknak a közvetlen expressziót, az affektusok közvetlen kifejezéseit kereste, de ezt nagyon világosan látnunk kell, nem elvont affektusokról van, hanem konkrét szituációk által kiváltott konkrét emberi reakciókról. A következő alkalommal most már itt nem fogom ezt végig ragozni, hogy itt is tulajdonképpen erről van szó. Rembrandt észreveszi, hogy a szituációban ketten vesznek részt, Jézus meg a többiek. Az interakció, a történet nem, ahogy Rembrandt olvassa ebben, ezen a képen, a történet nem Rembrandt és, nem Jézus és Lázár interakciója. Lázárnak az egész történetben semmi szerepe nincs. Lázár egy holttest, egy hulla, aki egyszer csak előbukkan. Lázár nem egy személy, nem egy valaki, akit szeretni lehet, vagy legalábbis ebben az olvasatban. Nem egy valaki, aki a maga emberi mi voltában lép be a szituációba. Hiszen a történet épp arról szól, hogy oldjátok már fel. Hagyjátok, hogy menjen. Hagyjátok, hogy végre az legyen, aki. Lázár egy tárgy. Jézus tárgya, amely azonban valójában nem is tárgy, hanem eszköz, mert a cselekvésnek az igazi tárgya, az a többieknek a figyelme, vagyis a többieknek a hite. És ez az, amit Rembrandt megért, ez az, amit ábrázol, és ez az, amitől ez a részkarc, bár elviselhetetlenül teátrális a mi számunkra, valójában azokon a pontokon, ahol az emberi reakciók, a spontán emberi reakciók közvetlenségét látjuk, egyáltalában nem teátrális. Nagyon is hiteles, nagyon is hihető, nagyon is átélhető. Nem érzik az erejét? A zavart, a kontrollálatlanságot? És szeretném hangsúlyozni, ez a lényeg, a kontrollálatlanság. Hogy annyira a helyzet nyomás, annyira az esemény, annyira a dolog befolyás alatt vagyok, hogy nem tudok másképp reagálni, mint ahogyan éppen teszem. És az, hogy ez ilyen koncentráltan egy pontba, Lázárba, mint egy nyomorúságos hullába. Elnézést, hogy ezt a durva kifejezést használom, csak szeretném érzékeltetni, hogy itt Lázár ebben az összefüggésben egy puszta tárgy, amely eszközként funkcionál arra, hogy rajta keresztül ezeket a reakciókat ki lehessen váltani. Mindenki, aki egy csodának a részese, az elszenvedi azt, hogy vele ezt megtörténik. És ennek az elszenvedésnek az effektusa, a következménye aztán az, hogy erősebben hisz, mint korábban. Na, jó. Következő alkalommal átmegyünk a másik részkarcra, és azt fogjuk látni, hogy valami egész más dolog történik. Az a kérdés, hogy ott mi történik. És az miben különbözik attól, amit itt láttunk. És akkor kezdünk és lassan belemenni a voltaképpen itt témánkba. Köszönöm a figyelmüket.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Elhangzott Rembrandt részkarcok, mítosz, szöveg, technika. Rényi András előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. A második rész hangzott el. A felvétel 2004. szeptemberében készült.